A balatoni régió az utóbbi években színvonalas gasztronómiai kínálatával és kerékpárútjaival is csalogatja a látogatókat. Itt egy könyv, az Így főz a Balaton, amely révén az olvasó lényegében körbeutazza a tavat, és 18 népszerű étterem és 4 ikonikus cukrászda kínálatán keresztül megismerheti a térség hagyományos és megújult ízeit. Gyönyörű fotók, jó történetek, térképek, ételek, borok, kulturális érdekességek. Babik Edittel, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány főtitkárával beszélgetünk erről az impozáns és igazán szeretnivaló könyvről.
Ma már általános tendencia az, hogy az utazásaink során egyre többen helyezzük a kulináris élményeket is a középpontba. És nagyon sokan akadnak olyanok, akik kifejezetten mondjuk ezért kelnek útra, meg olyanok is vannak, akik valahol nyaralnak, de mindenképpen szeretnék annak a térségnek, vagy annak a régiónak a vízeit megismerni. És hát innen indult az ötlet, hogy a How to Cook kiadóval közösen készítsünk egy könyvet, és bár a gasztronómia része a turizmusnak, azért mi szerettünk volna a turizmusból több mindent megmutatni ebben a könyvben. És hát egyrészt bemutattuk a Balaton kulináris értékeit, másrészt azokat a hát mindig megújuló szellemű vállalkozókat is szerettük volna személyesen megmutatni, akik a tó körül várják a vendégeket, és mindeközben úgy, hogy egy-két környékbeli turisztikai nevezetességet felvillantunk, és kerékpározásra motiváljuk az olvasót.
Ez azt jelenti, hogy bizonyos városok nevezetességei is ott vannak a könyvben, tehát ami kulturális érdekesség, hogy a bicikliről leszállva, és mielőtt az ember egy vendéglőbe megy, akkor tudja, hogy mi van ott.
Igen, ugye a célunk alapvetően az volt, hogy serkentsük a szezonon kívüli turizmust a tó körül. Tehát télen is látogassanak el a vendégek, akár gasztroturistaként, vagy tavasszal ősszel kerékpáros turistaként, és legyen valóban egyre inkább 4 évszakos turisztikai térség a Balaton. És ezért úgy építettük föl a tematikáját a könyvnek, hogy északról elindulva körbejártuk a Balatont, és 9 fejezetben 2-3 gasztronómiai helyszínt bemutatunk. És minden fejezet elején egy rövid kerékpáros túraajánlat szerepel, egy nagyon könnyed, nagyon olvasmányos, tehát gyakorlatilag az olvasó el tudja képzelni, hogyha éppen ott jár, akkor hogyan bringázza körbe ott ezeket a látnivalókat. És ajánlunk néhány látogatásra érdemes célpontot, és természetesen az nagyon fontos volt, hogy kerékpárral körbejárható legyen. Nem mondom, hogy mindegyik egyszerű túraútvonal, de jellemzően azok. Aztán bemutatjuk az éttermeket, és egy kicsit közelebb hozzuk a tulajdonosokat is, megismerhetjük az ő filozófiájukat, azt a szellemiséget, azt a kötődést, ami oda vonzotta, vagy ami ott tartja őket a tó mellett. Aztán recepteket is kínálunk, borkínálat is van, és mondjuk egy-egy fotó erejéig azokat a kis helyi termelőket is megismerheti az olvasó, aki éppen a gombát, a sajtot vagy a húst szállítja ezekbe az éttermekbe, ezekbe a vendéglátóhelyekre.
Mennyire törekszenek ezek a vendéglősök arra, hogy vagy a régió ízeit helyezzék fókuszba, vagy az ott található alapanyagokat, ugye a gombákat említetted, illetve mi az, ami ott tartja őket, vagy oda vonza őket a Balatonhoz?
Nagyon sokuk fiatalkori élményként is már megélték a balatoni vendéglátást, hiszen nagyon sokan Balaton környékéről valóak. Ott tanultak meg mondjuk úszni a tóban, vagy korcsolyázni, vagy ott csattant el az első csók. Gyerekkori horgászélmények kötik őket a nagypapákkal. És hát vannak olyanok is, akik messzebbről érkeztek, tehát van, aki Budapestről költözött le, van, aki az Alföldről költözött le, és olyan is akad, aki egyébként nagyon sokáig külföldön dolgozott a szakmában, és mondjuk Izraelből, Írországból, Svájcból, Németországból érkeztek vissza, és beépítették azokat a külföldi tapasztalatokat, amiket ott szereztek. Úgyhogy jellemzően a régió ízei is ott vannak, tehát jelen vannak, és nagyon fontos szempont természetesen, hogy építsenek azokra az alapanyagokra, amelyeket a régió kínál. Nagyon fontos, hogy rövid ellátási lánccal kerüljön a konyhába minden egyes alapanyag. Nagyon fontos, hogy a hagyományokat újból felfedezzék, és nagyon komoly kapcsolat van egyébként a helyi termelőkkel ezeknek a vendéglátó helyeknek. És jó volt látni, ahogy ott fogadták egymást például a fotózáson, és ahogy kötetlenül érződött, hogy egyébként mennyire függenek egymástól. Hiszen a kis termelő akkor tudja eladni az árut, hogyha jól megy az étterem. Az étterem pedig kiváló alapanyagból tud csak kiváló ételt főzni.
Egyébként éppen ez a csodálatos ebben a könyvben, hogy egyrészt elképesztően szép képek vannak benne, tehát az ember behúzza, rögtön ott vagyunk. A másik pedig az, hogy mennyire elképesztően változatos ez a vidék gasztronómiai szempontból.
Igen,
halas, hagyományos, mindenféle izgalmas íze.
Igen, egy picit hadd térjek vissza a fotókra. Valóban így van, én azt gondolom, hogy ha már jártunk ott, akkor mondjuk teljesen más szemszögből tudjuk ugyanazt a képet, ugyanazt a fotót nézni, mint hogyha például megállunk a Balatonfenyvesi kikötőbe, szétnézünk a parton, és a könyvben pedig egy drónfelvétel látszik, amikor a téli Balatonon készítette a fotós a fényképet, és gyakorlatilag egészen más a víznek a színe, a struktúrája, egészen más érzéseket kelt egy téli megfagyott Balaton az olvasóban, vagy aki a képet nézi, mint amikor ott van személyesen. Valóban szerintem nagyon szépek a fotók, nagyon hívogatóak, nagyon csalogatóak, és nem abból a perspektívából mutatjuk a tájat, ahogy egyébként mondjuk hétköznapi turistaként látnánk. Említette a halakat, tehát nyilván fontos volt, hiszen a Balaton mellett vagyunk, nem lehet halételek nélkül megmutatni az ottani gasztronómiát. Ugye a könyvben szerepel tapolcai pisztráng, szerepel a nyurgaponty, amit ahogy említette, szép mostanában mostohán kezelünk, és egy régi főzőreszeptekben talált borsó alaplével tálalta, de a kínálaton ott a fogas, ott a tokhal, ami megint reneszánszát éli, és már a Balaton mellett is tenyésztik. Tehát valóban egyrészt halételek is vannak, másrészt olyan akár ős magyar ételek is, mint a csücsür, a húsos dereje, ami egy ilyen darált bárányhússal töltött étel. De ott a zseli szivadragú leves, ugyanis szintén a környékről érkezik az alapanyag, vagy az angusz marha hátszín. Sokunk kedvence a borjú paprikás tojásos nokedilvel, és most így, hogy sorolom már szinte, én is éhes lettem. De amellett, hogy egyébként, ahogy említettem, nagyon sokan külföldről tértek vissza, és hozták azt a friss, más típusú szemléletet, amellett, hogy egyes konyhák keleti és nemzetközi ízvilágot is kínálnak, azért ott vannak az újra gondolt ételek, ott vannak azok a régi ételek, amiket mindannyian gyerekkorunkból ismerünk, megízleltük, hiszen édesanyáink, nagymamáink is elkészítették nekünk.
Nyilván ez egy vendégváró, vendégcsalogató kötet is, aha, de mit mondanak ott a tulajdonosok, hogy felfedezték már a jó ízekre vágyó emberek, turisták, ezeket a balatoni vendéglőket, úgy értem, hogy nem csak abban a néhány hétben, egy-két hónapban, amikor nyár van. Tehát, hogy azt értem, hogy a könyvnek ez a törekvése, de mi a tendencia, mert tudom, hogy pár évvel ezelőtt még az volt a cél a balatoni régióban, hogy ismerték, kedvelté tenni, hogy a vendéglősöknek érje meg, hogy egész szépen nyitva vannak. Szóval mi a helyzet most?
Igen, nagyon sokan említették, hogy visszajáró vendégeik vannak, és főszezonon kívül is visszajárnak hozzájuk. Tehát azért odautaznak, hogy egyenek egy jót abban az étteremben, hogy találkozzanak személyesen ott a tulajdonossal. Egyébként én azt gondolom, hogy nagyon sokat lendített ezen sajnos az elmúlt két év pandémiája is, hiszen például egy éve született meg a könyv elkészítésének a gondolata, és rögtön úgy fogtunk hozzá, hogy jött az őszi-téli lockdown. Tehát gyakorlatilag az éttermek zárva voltak, aztán tavasszal szintén zárva voltak, és akkor végre elindult a főszezon, akkor meg ugye kérték, hogy jaj, most ne menjünk, végre vendégeik vannak, végre bevételt realizálnak, pont nem hiányzott oda még egy fotostáb, meg pont nem hiányoztunk mi. De a Balatonnak egyébként a főszezoni forgalma az ugye a járványnak köszönhetően elsősorban a hazai turistákra épített, és még a járvány előtt is mondjuk kétharmada volt a vendégforgalomnak, a vendégészakáknak a hazai, és a lezárások után ez megnőtt 80%-ra a nyári szezonba. De ugye a járvány alatt nagyon sokan leköltöztek a Balatonra. Sokan téliesítették a nyaralójukat, tehát valamilyen szinten a vendégforgalmat az egyébként nem ott lakóknak a jelenléte is emelte. És hát ami még nagyon fontos szempont, hogy sokan, akik eddig külföldön nyaraltak, és magasabb költésűek, azok most itthon költötték el a pénzüket, és nyilván el is vártak egyfajta magasabb szolgáltatást a piacon. De sokan mondják, hogy szezonon kívül, főszezonon kívül is látogatják őket, és tulajdonképpen nekünk is ezzel a könyvvel az volt a célunk, hogy a gasztroturisták télen is menjenek le, kerékpározni tavasszal és ősszel is lehet a Balaton körül. Én személy szerint jobban is szeretek, nincs akkora tömeg, nincs olyan meleg, számomra sokkal kellemesebb egy hűvösebb időben bejárni a tájat.
A könyvben ott találjuk minden balatoni kisebb régiónál a térképet, a kerékpáros térképet, és azon gondolkodtam, hogy vajon a megfelelő infrastruktúra kialakult-e már. Tehát az egy dolog, hogy meg tudok állni, be tudok menni, megebédelni, meg tudok-e szállni, van-e szervíz, és ezt azért is kérdezem, mert hát szintén néhány évvel ezelőtt ez még egy hiányosság volt. Tehát mindig mondták ott a helybeli tulajdonosok, vendéglő tulajdonosok, hogy igen, tervezzük, építjük, lesz majd itt szervíz, igen, majd néhány szállás is lesz, de hát gondolom, hogy annyira népszerű lett a kerékpáros turizmus mára, hogy ez komoly igényként jelentkezett.
Egyre több szolgáltató várja már a tó körül a kerékpáros turistákat is, és egyébként, ha már a balatoni kerékpározásról beszélünk, ugye nem lehet kihagyni, hogy a balatoni bringakör az egy egyedülálló körút. Egyrészt összeköti a településeket is a part mentén, másrészt megteremti a közúti összeköttetést a parttól távolabbi településekkel. És szokták mondani, hogy az a bakancslista, ami nem szerepel az, hogy körbe szeretné valaki tekerni a Balatont, az nem is igazi bakancslista. Én azt gondolom, hogy a Balaton Bike 365 útvonal hálózata lehetővé teszi, hogy eljussunk kevésbé ismert szakaszokhoz is, és olyan turisztikai látnivalókhoz, amelyekhez eddig nem merészkedtünk el. Egyébként a kerékpáros turizmus igényeit szolgálják majd azok a központok is, amik jövőre épülnek meg. Ugye lesz három ilyen központ a régióban, az egyik Füreden, a másik Balatonföldváron és a harmadik Keszthelyen. Ezek kerékpáros turisztikai központok, amik kifejezetten a kerékpáros turizmus igényeit szolgálják majd ki. Tehát információk lesznek, térképek, túraajánlatok, kerékpárkölcsönzés, szervíz, tehát olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amivel még kényelmesebbé válhat a Balaton körüli kerékpározás. És természetesen majd a programnak része lesz az is, hogy a biztonságos és különböző nehézségű kerékpárútvonalakat is kitáblázzák, egyrészt a Balaton felvidéken és a déli nyugati régiókban is.
Mennyire kedvez ez a könyv a hajós társadalomnak, hogy úgy mondjam, hiszen nagyon sokan vitorláson töltik az időt nyaranta, és hát ők biztos visszatérnek, de mondjuk nekik ad e plusz információkat ez a kötet?
Hát én azt gondolom, hogy a vitorlás társadalom nagyon jól ismeri a partmenti éttermeket, úgyhogy ha nekik javasolhatom, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy szálljanak át időnként kerékpár, és távolodjanak el kicsit a tótól, és látogassanak el a tótól messzebbi településekre is, akár olyan látnivalókat is nézzenek meg, ami eddig nem jutott eszükbe, hiszen számos ilyet kínál a Balaton. Egyébként még a kerékpározásra visszatérve nagyon fontos az, hogy amikor mi ezeket a túraútvonalakat ajánljuk a fejezetek elején, akkor ott találhat az olvasó egy QR kódot is, és hogyha ezt a QR kódot a mobiltelefonja segítségével aktiválja, akkor letöltheti azokat a kerékpárútvonalakat, amelyeken mondjuk egy következő nap bebarangolhatja ott a környéket. Tehát a digitális technikát is egy kicsit behoztuk a könyvolvasóinak számára.
Szó volt arról az előbb, hogy érdemes elszakadni a tóparttól, vagy ugye a Balaton közeléből. Célja-e a könyvnek, hogy megismertessen esetleg olyan településeket, amelyek tényleg nem a parton vannak? Tehát fürdőzők mondjuk jellemzően nem keresik föl, mert egy kicsit el kell menni, vagy autóba kell ülni miatta, vagy kerékpárra kell ülni miatta. Szóval, hogy ez cél?
Ennek nagyon-nagyon örülök ennek a kérdésnek. Pontosan ez volt a cél. Így van. Most hadd hozzak akkor rögtön egy példát. A Balatonfenyvesi fejezetben Balatonfenyves Buzsák tiszta puszta a célirány, és tulajdonképpen ugye a legjobban ismert városok azok Siófok, Balatonfüred, Balatonlelle, Zamárdi, tehát mindenki a nagyvárosokban gondolkodik, és például a célunk volt az, hogy megmutassunk egy ilyen kisebb települést, vagy annak a környékét. Például ugye Balatonfenyvest említettem, ez a Balaton Hortobágya, a Nagyberek központja, és egy állami gazdaságnak köszönhette a létrejöttét. És hogyha kicsit eltávolodunk Balatonfenyvestől, akkor ott is rengeteg látnivaló van. Ott van például a gazdasági vasút, ami utasokat szállít ma már, és szerintem óriási élmény fiataloknak, vagy idősebbeknek is a nagyberek növény és állatvilágában gyönyörködni. És mondjuk ezzel a vasúttal, vagy akár kerékpárral eljuthatunk Tisztafürdőre, ami egy kis termálfürdő, és egész évben várja a vendégeket. És akkor akinek mondjuk van kedve még tovább kerékpározni, azonnal tovább mehet Buzsákra, ahol egy gyönyörű tájházat talál. Ez egy ilyen módos parasztporta volt, egy verszfarú tornászos ház melléképületekkel, és itt megcsodálhatják a buzsáki hímzést. és akiben még van erő, és azt mondja, hogy ő még tud tekerni, az tovább haladva eljuthat a fehér kápolnáig, ez pedig egy románkori templom 12.-13. századból származik, egy kis, úgy kell elképzelni, egy ilyen kis téglatest alakú hajó, és egy félköríves szentély tartozik hozzá, és egy gyönyörű barokk faoltár található benne. Ez a legrégebbi műemléke a településnek. Szóval ilyen és ehhez hasonló kinteket ajánlunk a könyvben.
Azon is gondolkodtam, hogy nyilván vannak olyan balatonimádók, akik tényleg évről évre visszatérnek, vagy akár télen ősszel is elmennek a Balatonra, és vannak legendás vendéglátók. Hogyan lehetett válogatni, mert nyilván nem kerülhetett bele mind.
Nem is volt könnyű a dolgunk, ez így van. Azt fel kell mondanom, hogy nem teljes körű, sem az éttermek, sem a turisztikai látnivalók tekintetében ez a könyv. Egyébként segítségünkre Csapodi Balázs volt, ő volt a szakmai tanácsadónk, aki a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, és maga is balatoni vendéglátó. És a válogatásnál egyébként az volt a legfontosabb szempont, hogy lehetőleg egész évben várják a turistákat ezek a vendéglátóhelyek, de legalábbis hétvégeken is legyenek nyitva a főszezonon kívül. Egyébként van strandbisztró, van elegánsabb étterem, vannak kisebbek, nagyobbak, van tényleg olyan, aki rég volt a közismert, és olyanok is akadnak, akik nemrég szereztek rangot maguknak. Ami fontos volt, hogy állandó minőséget nyújtsanak ezek a szolgáltatók. Tehát ez fontos szempont volt a válogatásnál.
És lényegében a receptek, amelyeket megtalálja az ember a könyvben, azok az adott étterem séfjétől származnak, ők ajánlották, és ami nem elhanyagolható szempont, hogy vajon egy háziasszony le tudja ezeket főzni. Szóval, hogy mennyire extrém az, amit ott látunk.
Én azt gondolom, hogy nem igényel különösebb főzési tudást egyik étel elkészítése sem. Nyilván óriási rutinja volt az éttermek séfjeinek, hiszen hosszú évek, akár évtizedek óta ezzel foglalkoznak. Nem biztos, hogy pontosan úgy fog kinézni az elkészült étel, ahogy ott tettük az étterembe. Nyilván más élmény nyújt az, amikor ellátogatunk egy ilyen helyre egy baráti társasággal, és ott másképp tudunk beszélgetni egymással a terített asztal mellett. És más élmény nyújt az az étel, amikor otthon mondjuk nosztalgiázva elkészítjük ezeket az emlékeket felidézve a saját családunknak ugyanazokat az ételeket. Úgyhogy én azt mondom, hogy különösebb tudást nem kell hozzá. Nem mondom, hogy egyszerűek, mert nem mindegyik egyszerű, de akad köztük az is, és a Tamáshoz nem mondjuk tálaláshoz is ötleteket kaphat a kedves olvasó.
Lehet néhányat kiemelni, hogy milyen ételek vannak?
Nekem az egyik kedvencem a borjú paprikás tojásos nokedlivel, ami borjú combból készül, pacsazsír felhasználásával, vagy például, hogy említsek egy desszertet is, hiszen néhány cukrászdának is az ajánlatát megmutattuk, például a Riesling torta, aminek az alapanyaga a csopaki olasz Riesling és a hazai dió. De mangalica pofa pörkölt is megtalálható, vagy vegán étel is van. Például vegán tatárral várják az egyik étterembe a vendégeket házi sütésű kenyérrel.
A végére hagytam a borászatokat, az ottani, tehát a balatoni kínálatról elég szép képet kapunk itt, és azon gondolkodtam, hogy hát, hogy ebben is mi volt a fő cél, megmutatni a borászokat, akik viszont nyilván nagyon régen ott vannak már, és neves borászok, vagy olyanokat, akik akár együttműködnek a vendéglőkkel.
A válogatást rábíztuk az éttermekre, tehát azokat a borászokat hívták be, azokat mutatták a könyvbe, és azoknak a borait, akikkel ők együtt gondolkodnak, együtt dolgoznak régóta, azokat a borokat kínálták, amelyek illenek éppen ahhoz az ételhez, amit megmutattak nekünk. De ha már a borászokról beszélünk, én nem szeretnék egy-egy borászt kiemelni, viszont a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványnak tagszövetsége a Balatoni Kör. És ugye annyit érdemes tudni róluk, hogy ez egy olyan érdekvédelmi egyesület, ami 6 borvidéket és 3 megyét fog össze a Balaton körül, és lokálpatrióta balatoniakból áll. És a tagjai éttermek, cukrászdák, borászatok, strandbisztró, és nagyon sokat tesznek azért, hogy a gasztronómia és a borkultúra négy évszakos vonzerő legyen a tó körül. És nekik van egy úgynevezett Balatonboruk, tehát ez a neve a bornak, hogy Balatonbor, és ez az ő közös gondolkodásuknak a jelképe. Olasz Rieslingből készül egyébként, és nagyon tartalmas bor, és elsősorban gasztronómiai és régiós értékesítésre szánják, itt ennek az a lényege, hogy egységes palacban és egységes arculattal jelentetik meg a piacon ezeket a boraikat. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan termelői összefogás, ami egy régiós bormárkát kiválóan erősít. Egy könyv az önmagában statikus, hogyha ott van a polcon, vagy az éjjeli szekrényünkön van, és hogyha belelapozunk, azt tesz igazán élővé, de leginkább az, hogyha cselekvésre ösztönöz. Legyen ez egy szellemi utazás, vagy egy fizikai konkrét utazás. Én is azt gondolom, hogy mi ilyen könyvet szerettünk volna, hogy olvasás közben inspiráljon, motiválja az olvasót, hogy pattanjon kerékpárra, váljon gasztroturistává, és ősszel, télen, tavasszal is látogasson el a tóhoz, és élvezze azokat a turisztikai látnivalókat, amiket a tó kínál, fogyasszon finom borokat, élvezze a Balaton ízeit.
Babik Edittel, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány főtitkárával beszélgettünk az Így főz a Balaton című könyvről, ami nem hiányozhat azoknak a polcáról, akik szeretik a Balatont, a jó ételeket, a borokat, és akár szívesen felfedezik ezt a régiót kerékpárral.